A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fönnállva a 180. éneket. A 180. énekünk így kezdődik: a töredelmes szívet te Uram szereted. Imádkozzunk. Édesatyánk, olyan sokszor elmondjuk mi ezt, hogy segítségedet várjuk, de általában a magunk elgondolásait szeretnénk jóvá hagyatni veled. A magunk akaratának a megvalósításához várjuk a te segítségedet. Sokszor ahhoz kérünk segítséget, amihez egyáltalán nem kértük a te tanácsodat. Nélküled indulunk el utakon, sőt, a te kifejezett tiltásod ellenére indulunk el sokszor, és aztán menet közben van merszünk kérni a te segítségedet ahhoz, amivel csak bosszantunk téged. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Szeretnénk most ahhoz a te segítségedet kérni, amiről itt énekeltünk. Ahhoz, hogy engedj minket most a te világosságodba. Ahhoz, hogy hadd lássuk a magunk nyomorult, elesett voltát. Ahhoz kérjük a te segítségedet, hogy hozd világosságra bennünk a sötétség dolgait, amit mi minden erőfeszítésünkkel leplezni, takarni, titkolni akarunk. Azt engedd most világosságra jönni. Adj bátorságot nekünk a bűnvalláshoz, és adj hitet nekünk ahhoz, hogy elhiggyük, amikor nekünk mondod, Jézus Krisztus, megbocsáttattak a te vétkeid, eredjél békességgel. Erre a békességgel van nekünk olyan nagy szükségünk. És tudjuk, hogy ezt sem gyógyszerekkel, sem önáltatással nem tudjuk elérni. Add nékünk azt a békességet, Úr Jézus, amit csak te adhatsz. Amit te nem úgy adsz, mint ahogy a világ adja. Könyörülj rajtunk, és segíts így hallgatni most a te igédet. Segíts így befogadni, elfogadni azt, amit te kínálsz nekünk. Téged magadat, a te áldozatodnak minden érdemét, áldását, erejét. Kérünk téged, hogy beszélj az igén keresztül velünk te magad, és beszéljenek a szent jegyek itt az asztalon, és magasztaltassék föl itt a te kereszted, amelyik ennek a világnak és a mi kicsi életünknek is az egyetlen igazi megoldását adta. Könyörülj rajtunk, és add, hogy semmi ne akadályozza meg azt, hogy most igazán megnyíljunk előtted, és veled menjünk innen tovább. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének 22-től 32-ig terjedő verseiből olvasom. Ezt a hosszabb részt ülve hallgassuk meg figyelemmel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének 22. és következő verseiben így szól Isten igéje. Pál apostol beszédéből való ez. Én azonban Istentől segítséget vévén mind a mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinnek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Hogy tudnillik a Krisztusnak szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából első világosságot fog hirdetni ennek a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval ezt mondta. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő azonban így felelt. Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna. Mert nem valami zugban történt dolog ez. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig ezt mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így szólt. Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. Ne csak te, hanem mindazok, akik ma engem hallgatnak. Lennétek olyanok, amilyen én is vagyok, e bilincsektől megválva. És amikor ő ezeket mondta, fölkelt a király és a helytartó és Bernice, és akik velük együtt ültek, és visszavonultokban beszélgettek egymással, és ezt mondták, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha nem appellál a császárra. Kedves testvérek, ez a történet, amit sokan olvastunk az elmúlt héten kalauzunk szerint, három jellegzetes embertípust állít elénk. Festus a teljesen világiasan gondolkozó, hitetlen ember megjelenítője. Második Agrippa zsidó király a formálisan vallásos embernek a képviselője. És Pál apostol az elkötelezett Krisztus tanítvány. Mielőtt megpróbáljuk megrajzolni mindhármuk arcképét és egybevetjük a magunkéval, hadd emlékeztessek röviden a körülményekre. Pál apostol már 2 év óta a rómaiak fogságában van. A jeruzsálemi főpapok jelentették fel hamis vádakkal, amiket nem tudtak bebizonyítani. Éppen ezért Félix helytartónak nem tűnt fontosnak ez az ügy, és elfektette Pálnak az aktáját. Amikor azonban őt leváltották, és 55-ben Festus lett az ő hivatali utóda, és beiktatása alkalmából tisztelgő látogatást tett nála második Agrippa zsidó király, aféle báb király volt ő akkor ott, Festus előveszi Pálnak az ügyét, és mivel előbb-utóbb most már el kell küldenie az apostolt Rómába a császárhoz, és a római szokás szerint világos levélben meg kell írnia a vádlott elleni vádakat is, ő azonban nem látja át még ezt az egész bonyolult ügyet, nem ért a zsidó vallási kérdésekhez, ezért Agrippa segítségét kéri ahhoz, hogy hallgassa ki ő is Pált, és segítsen megfogalmazni egy világos, értelmes levelet a császárhoz, ami tartalmazza a Pál elleni vádakat. Így kerül sor erre a tárgyalásra. Az előkelőségek elfoglalják helyüket, a liktorok sorfala között elővezetik a foglyot, sápadt, sovány kis ember, akinek a jobb csuklója hozzá van láncolva az őt őrző katona bal csuklójához. Amikor azonban megszólal, valami különös erő árad a szavaiból. udvariasan köszönti a jelenlévőket, röviden ismerteti az életrajzát, és utána részletesen elmondja, hogyan találkozott a feltámadott Krisztussal a damaszkuszi úton. Elmondja azt, hogy mivel bízta meg őt ott Jézus Krisztus, hogy elmenj és megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világossága és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneik bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek a bennem való hit által. És azzal fejezi be beszédét, hogy ő egész végig ezt hirdette, ige hirdetésének a tartalma summásan ez volt, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából az első, világosságot fog hirdetni ennek a népnek és a pogányoknak. Ezt hirdette, ezen kívül semmi más gonosztettet nem követett el. Ki hogyan fogadja Pálnak a beszédét? És itt vegyük sorra most ezt a három típust. Az első tehát Festus, római helytartó. Azt olvastuk róla, hogy amikor Pál ezt a mondatot mondta, Festus felkiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe kerget. Talán nem is a gúnynak, inkább a döbbenetnek a szavai ezek Festus ajkán. Bolond vagy te, Pál. Egészen eddig az volt a benyomása, hogy ez egy ritka értelmes ember. Egészen jól tud beszélni is. Olyan nagy az ellentét, aközt ahogyan és amit mond, meg a megjelenése között, és hát, hogy szegény itt megláncolva áll. Nem az ilyenek szoktak bűncselekményeket elkövetni. Különlegesen értelmes emberrel áll szemben. De amikor efélékről kezdett Pál beszélni, hogy bánják meg a bűneiket, meg megtérés, bűnbocsánat, hogy térjenek meg az Istenhez és megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek, meg hogy ez az ő Krisztusa, akit állandóan emleget, ennek szenvednie kell, meg hogy feltámadott, hát ez tiszta őrültség. Hogy beszélhet értelmes ember ilyen butaságokat? Talán ennek a megdöbbenésnek a kifejezése ez, hogy bolond vagy te, Pál. Látszik rajtad, hogy sokat tanultál, de lehet, hogy van olyan, hogy a sok tanulás megállt az embernek. És egy kicsit meggárgyultál. Festus igazi római, katona is, jogász is. A realitások talaján mozgó ember, akinek egyetlen dolog bizonyos csak, az, hogy 2 × 2 minden esetben 4. Ez fogható. Minden egyéb bizonytalan, és bizonytalan dolgokkal komoly ember nem foglalkozik. Ez a Pál meg itt olyanokról beszél, amikről ő egyrészt akkor hallott életében először, másrészt első hallással megállapíthatja az ember, hogy ezek az emberi képzeletnek a szüleményei. Festus számára csak az anyag létezik. A szellemi világ valósága megközelíthetetlen a számára. Nincs is. Kitalálták. Ráérő emberek kitalálták, és ez a Pál most ilyesmiről beszél itt. Testvérek, Festus ma is él. Festus az, aki sose érti, amikor Isten szeretetéről valaki úgy beszél, mintha a hitvese szeretetéről, vagy az édesanyja szeretetéről beszélne. Festus számára érthetetlen, amikor Isten ítéletéről hangzik a tanítás. Festus legyint, amikor valaki beszámol arról, hogy megszólalt a lelki ismerete, és megbánt valamit, amit mondott vagy tett, és szeretné helyrehozni, vagy szeretne érte bocsánatot kérni. Festus számára az ilyen finomságok mind bizonytalan, valószínűtlen dolgok. Festus az, aki azt mondta a múltkor valakinek, tiszta bolond vagy te, ha nem lopsz, sose gazdagodsz meg. Festus az, aki ezt mondta egy 20 éves lánynak, minden fiú ott fog hagyni, ha egyel se fekszel le. Festus az, aki azt mondta a munkatársának, aki képes volt egy nagy irodaház lépcsőházából visszamenni a hivatali szobába, mert véletlenül a zsebében felejtett egy irodai számológépet, Bolond vagy te, haver! Más innen viszi a gyerekeinek. Te meg képes vagy innen visszavinni. Ilyen gátlásos ember nem erre a világra való. Festus a masszív realitások embere, aki ezeket a lelki finomságokat mindig túlzásnak tartja. Érthetetlennek és értelmetlennek. Festus az az apa, aki elkezdte gúnyolni a fiát, miután az élő hitre jutott és megtért, és aggódott érte mondván, más egészséges fiú ilyenkor focizik meg a lányokkal jár. Ez meg öregasszonyoknak megy takarítani a szeretet otthonba, s örök ki a Bibliát bújja. Festus nem érti az ilyen dolgokat. Idegen, távoli, megfoghatatlan világ számára a láthatatlan világ, az Isten világa, a szellemi, lelki valóságoknak a világja. Festus azt mondja a munkatársnőjének, aki nem akar együtt inni a többiekkel a vállalati névnapokon, ha nem iszol velük, kiközösítenek és megnézheted magad. Bolond vagy te. Festus száján olyan könnyen kiszalad ez, nem bántó éllel, hanem értetlen csodálkozásból, hogy bolond vagy te. Hogy lehet ilyen őrültségeket csinálni? Más a világ, és aki ebben a világban meg akar élni, annak alkalmazkodnia kell hozzá. Festus az, aki nem érti, miért nem hisztériázik hívő ismerőse, amikor meghalt az édesanyja, akit ő annyira szeretett. És nem érti, miért nem szalad fűhöz, fához, hogy egyengesse a gyermekének a jövőjét. Festus ilyenkor azt mondja, bolond vagy te, őrültséget csinálsz. Festus ma is él. Nem te vagy Festus? És hogyan vélekedik Agrippa? Majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Ezt mondja Pálnak. Mit árul el ez a mondat, ami félig meggondolatlanul budjan ki Agrippának a száján? Elárulja azt, hogy megmozdult a szíve, miközben Pált hallgatta. Agrippa jó zsidó nevelést kapott. Ő ismerte az írásokat. Nem hiába hivatkozik Pál többször is neki Mózesre és a prófétákra. Nekik volt közös asszociációs bázisuk. Csak feledésbe merült a gyerekkor. Az utóbbi időben nem a szentírással volt elfoglalva. A maga karrierjét egyengette, nem eredménytelenül. Most megpendülnek a régi húrok. Agrippa szíve megmelegszik, ahogy az apostol nagy meggyőződéssel az ősi írásokat emlegeti. Aztán megmozdul az értelme is. Pál egészen meggyőzően beszél erről a Krisztusról. Tulajdonképpen igaza lehet. S ha igaza van, igazat kellene neki adni. Ha igazat ad neki, akkor neki is ezt kellene vallani. Tulajdonképpen azt kellene mondani ennek a lelkileg süket Festusnak, akinek fogalma sincs az írásokról, hogy ember, ne haragudj, te nem értesz ehhez, de Pálnak igaza van, vedd le a bilincset róla és engedd szabadon. Na de ezt ő mégsem mondhatja. Hát ugyebár ez egy protokolláris együttlét. Itt a báb király tiszteletét teszi a nagy római impérium hivatalos képviselőjénél. Itt nem kétséges, hogy ki a nagyobb. Agrippa nem mondhat olyat, ami Festus fülének nem tetszik. Nem az dönti el, hogy mit fog mondani és tenni, hogy mit tart igaznak, hogy kivel ért egyet, hogy mire dobban meg a szíve, hanem az, hogy mi egyengeti az ő további előrejutását, és mi biztosítja hatalmon maradását. Agrippa tehát nem foglal állást. A szíve mélyéig egyetért Pállal. Az esze is egyetért vele. De Agrippa mégsem mozdul. Nem akar együtt menni Pállal. Ő egyáltalán sehova se akar menni. Ez a mozdulatlanság jelenti számára most a legnagyobb biztonságot. Agrippa a határon sétálgat. Na de a határon nem lehet sokáig sétálgatni. Vagy át kell lépni, vagy vissza kell lépni. És Agrippa visszalép. Agrippa Festusszal tartozik egy táborba. Az az ember, akire nézve Jézus azt mondta, nem messze vagy az Isten országától. Nem messze vagy, sokkal közelebb, mint a Festusok, de ugyanúgy kívül vagy az Isten országán, mint a Festusok. Lépni kellene, egy lépés kellene még. Nem csak magadban igazat adni Istennek, hanem az életedet átalakítani ennek az igazságnak megfelelően. Csak hogy az Agrippák pontosan ezt nem akarják, hogy az életük megváltozzék. A gondolkozásuk, az életgyakorlatuk maradjon mozdulatlan. Agrippa nem foglal állást. Agrippa együtt érez, egyetért, de nem mozdul. Kívül marad az Isten országán. A küszöbön kárhozik el. Mert ugyebár az, hogy majdnem elértem a vonatot, az azt jelenti, hogy nem értem el a vonatot. Elment a vonat nélkülem. Az, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztjénné legyek, az azt jelenti, hogy nem engedem, hogy rávegyél, hogy keresztjénné legyek. Majdnem üdvözülni, azt jelenti, hogy biztosan el kell hozni. Isten őrizzen meg minket ettől az Agrippa lelkülettől. Agrippa nem lesz hitvalló keresztjénné. Agrippa félti magát attól, hogy elkötelezett Krisztus tanítványá legyen. Elmegy a határig, de onnan visszafordul, és olyan jellemző, amit olvastunk, hogy kifelé menet, kedélyesen elbeszélgetnek minden egyéből, arról, hogy milyen rokonszenves ember ez a Pál, arról, hogy nem ilyenek a bűnözők, ugye mindenkinek vannak tapasztalatai, ilyenkor mindenki okosabb a másiknál, egy-egy kedves anekdótával hozzájárul a társalgás kedélyességéhez, Pált pedig bilincseiben visszakísérik a börtönbe. Pedig mindenki megállapította, hogy Pál ártatlan. És Agrippa is megmarad a maga bilincseiben, a bűnbörtönében, kiszolgáltatva az ördögnek. Mert Agrippa Claudius udvarában nevelkedett, és most is a császár kegyeltje. És Agrippának mindig valóságosabb hatalom a császár, mint Jézus. És mindig döntőbb, hogy az ő véleményéhez mit szól Festus, mint az evangélium meggyőző igazsága. Testvérek, Agrippa is él. A templomok tele vannak Agrippákkal, akik tisztelik atyáik hagyományait, akik büszkék felekezetükre és annak nagyjaira, akik olykor még egy-egy igehirdetést is meghallgatnak, ha másként nem így alkalmilag, mint ahogy Agrippa itt meghallgatta Pált. Akik egyet is értenek az igehirdetéssel, csak éppen nem engednek neki. A belső függetlenségüket féltik és megőrzik, és sikerül Istentől függetleneknek maradniuk. Mert változni nem akarnak. Agrippa életében nincs helye az Isten igéjének. Nem úgy hallgatja és szívja magába, mint a szivacs a vizet, hanem úgy van jelen a vízben, mint a kavics. Körül folyja a víz, de belül száraz marad. Kavics szívvel, kőkemény szívvel is lehet az evangéliumot hallgatni. Az Agrippák harsányan éneklik a templomban, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. De ez nem igaz. Nem várják esdekelve, sőt, védekeznek ellene. Nem nagy csendben az igére figyelnek, hanem tőlük hangos még a templom is. Isten tisztelet előtt, meg Isten tisztelet után egyaránt. Agrippának egy program a vasárnapi Isten tisztelet a lehetőségek közül az egyik. Nem a cél, hogy mit mond nekem az Úr, hogy azután azt cselekedjen. Hogy miben leplez le, hogy ahhoz igazodjam. Nem. Majdnem rá lehet venni, hogy keresztjénné legyen. Agrippa mindig semleges akar maradni, mert ha dönt, az árthat az előmenetelének. Meghallgatja az ige hirdetést, megmelegszik a szíve, mielőtt azonban még nagyon a hatása alá kerülne, gyorsan fölkel, és kimenvén beszélget minden egyébről, mint ahogy ti szoktátok itt Isten tisztelet után. Testvérek, Agrippa is él. Nem te vagy Agrippa? És mit tudunk meg Pálról? Tulajdonképpen az egész díszes társaságról csak azért emlékezik meg a történelem, meg a Szentírás, mert összejöttek, hogy meghallgassák Pálnak az evangelizációját. És ebben a helyzetben hogyan viselkedik, és mit mond ez a megláncolt apostol? Ő pedig ezt mondta: nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan szólok, mert nem gondolom, hogy előtte bármi ismeretlen volna ezek közül. Mert nem valami zugban lett dolog ez. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa ezt mondta: majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Akkor Pál így felelt: kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. Ne csak te, hanem mindazok, akik ma engem itt hallgatnak, lennétek olyanok, mint én, e bilincsektől megválva. Mit csinál Pál? Nagy tisztelettel igyekszik felvilágosítani Festust, aki nem lehet számon kérni semmit, mert most hallotta először az evangéliumot. És nagy szeretettel igyekszik bátorítani Agrippát, hogy merjen a lelki ismeretére hallgatni, és döntsön a jó mellett. Ezt mondja Festusnak, aki azt úgy nevezte őt, hogy bolond, hogy nemes Festus. Nem vagyok én bolond. Igaz és józan beszédeket szólok. Ami azt jelenti, hogy nem a fantázia világába, hanem a valóság kategóriájába tartozik mindaz, amit te itt most hallottál. Nem a zavart értelem, hanem a megvilágosított értelem szólalt itt meg. Számodra ismeretlen a láthatatlan világ. A realitásnak, a valóságnak egy kicsi területén tájékozódsz, amik a láthatók. De van egy másik világ is, a láthatatlan. És mivel nem ismered, neked most hihetetlennek hangzik mindaz, amit arról hallasz. De attól azért az még igaz. Ezek igaz és józan dolgok. Kiderül, hogy ebben az egész társaságban Pál az egyetlen szabad ember. Festus nem szabad. Őt köti a rangja. Neki ott nem lehet magánvéleménye. Ő csak azt mondhatja és teheti, amit a császár megbízásából tennie kell. Agrippa nem szabad. Őt köti Festus jelenléte. Ő csak azt mondhatja és teheti, ami Festus tetszését megnyeri. Az egyetlen szabad ember Pál. Megbilincselve is. Nem Festus fogja ő, Jézus Krisztus fogja. És nem magával van tele, nem a saját bánatának, vagy ingerültségének a fogja. 2 év óta börtönben tartják már, igazi kihallgatás és ítélet nélkül. 1000 munka várná a missziói mezőn. Méltán lehetne türelmetlen, követelhetné szabadon bocsátását, vádolhatná azokat, akik őt hamis vádakkal jelentették föl. De egy szót sem szól erről. Nem magával van tele, Jézussal van tele. És amivel tele van, az csordul ki a száján. Jézusról beszél ezeknek az embereknek. Mert ő már tudja, hogy milyen az Jézus nélkül, és milyen az Jézussal. És tudja, hogy Festusnak is, Agrippának is, Bernicének is, mindenkinek, aki ott van, Jézusra van szüksége. Egyetlen bajuk van. Azért nincs békességük, azért nem szabadok, azért nem merik vállalni önmagukat, azért nem tud kinyílni Festus szeme, azért nem mer a lelki ismeretére hallgatni, Agrippa király, mert Jézus nélkül ilyen tehetetlen minden ember, ilyen kiszolgáltatott. Ezért hirdeti nekik a Jézusban való életet. Nem magát félti, őket félti. Valami nagy-nagy szeretet és felelősség él benne, még a rabtartói iránt is, mert Jézus él benne. És milyen különös, hogy még arra is van ereje, hogy a formára ügyeljen. Milyen figyelmesen, tapintatosan mondja el mindezt. Amikor azt mondja, kívánom, hogy ti is olyanok legyetek, mint én, eszébe jut, hogy neki bilincs csörög a kezén, és ő nem akar gúnyolódni ott. Nem azt kívánja, hogy ide jussanak, ahol ő van. Ezért utána teszi, hogy mint én vagyok, ha e bilincsektől megszabadulok. Pál apostol Jézussal van tele, a többiek iránti szeretettel van tele, ezért tud ilyen szabadon, ilyen kedvesen, ilyen erővel beszélni nekik. Pál számára, testvérek, az egyetlen valóságos hatalom Jézus. Ő az Isten országának a polgára lett már, és ezt a polgárjogot tőle senki elvenni nem tudja. És ez mindennél többet ér, egészségnél, pozíciónál, fizikai szabadságnál, mindennél. Pál szavaiból süt az, hogy neki van valamije, ami ott senki másnak nincs. De ő ezt kínálja mindenkinek, mert az Isten gazdag, és ezt mindenkinek szívesen adja. Páltól ezt nem lehet elvenni. Ha ott mindjárt kivégzik, még közelebb kerül Jézushoz. Ha még évekig igazságtalanul börtönben tartják, még többeket fog vezetni Jézushoz, mint ahogy tette addig is. Ha még inkább gúnyolják, ha százszor bolondnak nevezik, ha megkínozzák, még bizonyossábbá lesz arról, hogy ő összetartozik Jézussal, akivel ugyanennek az államhatalomnak és ugyanennek az egyháznak a vezetői ugyanezt cselekedték néhány évvel korábban. Pállal nem tehetnek olyat, ami a számára végzetes baj. Be van biztosítva. Krisztus ő benne, és ő Krisztusban. Boldog ember. Még ilyen helyzetben is. Három arckép. Festus, Agrippa és Pál. Melyikre hasonlítasz mostani állapotodban a legjobban? És melyikre akarsz hasonlítani? Pál Jézusra hasonlított. A keresztjén szó azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz hasonló. Testvér, akarsz te igazán Krisztushoz hasonlítani? Vagy pedig jó neked úgy is, hogy ha nem mondod is, magadban bolondnak tartasz mindenkit, aki igazán vállalja őt, vagy jó neked úgy is, hogy néha elmész a határig, majdnem elfogadod, amit ő mond, aztán visszavonulsz és maradsz magadra, megkötözve sok láthatatlan bilincstől. Vagy pedig csak ugyan kész a mi szívünk arra, hogy ennyire azonosuljunk a mi megváltónkkal, mint itt az apostol, hogy ennyire alárendeljük neki az egész életünket, hogy ilyen valóságosan vállaljuk őt, és fel tudjuk őt mutatni másoknak is. Sokan most az úrasztalához készülünk. Jó lenne, ha igaz bűnbánattal meg tudnánk vallani a mi urunknak, hányszor neveztünk vagy tartottunk mi bolondnak olyanokat, akik egyszerűen követték a mestert, akik elkötelezett Krisztus tanítványok voltak, egyértelmű döntéseket hoztak, akik mertek engedelmeskedni akkor is, amikor az nem volt népszerű, vagy amikor az a saját terveiket húzta keresztül. Jó lenne, ha megvallanánk bűnbánattal azt, milyen sok igének nem engedtünk mi, amit pedig megértettünk, milyen sok mindent nem vettünk magunkra, amit pedig nekünk mondott a mi urunk. Mennyire jellemző ránk ez, hogy Majdnem. Egész mostani erőtlen, békétlen, tanácstalan állapotunk ennek a következménye. És jó lenne, ha egészen megnyitnánk most a szívünket Jézus előtt, aki nem ígéri, hogy velünk nem történhet valami hasonló kellemetlenség vagy próbatétel, mint az apostollal, de ígéri azt, hogy adja nekünk az ő örömét, az ő békességét, hogy mindig mindenre lesz erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Ígéri, hogy leveszi rólunk bűneinknek terhét, és adja helyette a szolgálatnak a terhét és örömét. Ígéri, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, valljuk, hogy Te vagy az uraknak ura, és a királyoknak királya. Bocsáss meg, hogy amikor kis királyoktól rettegünk, és azoknak a kegyeit akarjuk megnyerni, Téged gyalázunk mindig. Bocsáss meg, ha nem merjük egészen és igazán rád bízni magunkat, szeretteinket, gondjainkat, jövendőnket. Bocsáss meg, valahányszor bolondoknak neveztük a Tiédet, és velük együtt Téged is. Bocsáss meg, ha akkor is ellenálltunk a Te igédnek, ha a szívünk megmelegedett, miközben hallgattuk, és az értelmünk is egyetértett vele. Bocsáss meg, ha mi is félünk változni. Félünk elengedni kincsnek vélt kacatokat, és így nincs hely az életünkben a Te számodra. Ezért vagyunk szegények, nyomorultak. Kérünk, hogy beszélj velünk tovább is ezen az igén keresztül, és tedd a mi nyomorúságunkat most egészen konkréttá számunkra. És tedd készé a mi kemény szívünket arra, hogy elengedjünk mindent, ami tőled távol tart. És megragadjuk két kézzel és erős hittel, vagy akármilyen kicsi hittel is, a Te kezedet, amit engedtél, hogy átszögezzenek életünk, de amely kéz rólunk minden bilincset leoltat. Oszd nekünk a Te áldó kezeddel áldást, bocsánatot, szabadulást, békességet. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Otthonotokba távozó szeretteim, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen.